ide készülünk. Bízom benne, nem csak a szombatiskolához volt jó ez a néhány gondolat, hanem ahhoz is, amiről most szólni szeretnék. Egyelőre tartom magam az ígérethez, nem tudom, hogy jövő szombaton így lesz-e. Tehát a mai nap a maradékról szeretnék szólni nektek, hiszen nagyon fontos hitelvünk, de szeretném ezt megvizsgálni a Bibliából, hogy mit is jelent a maradék. Bizonyára, akik olvassátok a Szentírást, többször találkoztatok már ezzel a kifejezéssel az Ószövetségben is. Ézsaiás, Ezrás könyve, Jeremiás, Ezékiel könyve, mindigben ott találjuk a maradékot. Talán mindjárt indításként Ézsaiás könyvéből hadd idézzem, nem fogom végigvenni az Ószövetségi maradék jelentését. Csupán a 10. fejezetből szeretném felolvasni, amit ír a maradékról Ézsaiás próféta. A 20. verstől olvasom a 10. fejezetben. És lészen am a napon, hogy többé nem támaszkodik Izrael maradéka, és aki megmaradt Jákob házából az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izrael szentjéhez hűségesen. A maradék megtér, a Jákob maradéka, az erős Istenhez. Mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger kövenye, csak a maradék tér meg. Az elvégzett pusztulás elárad igazsággal. És aztán még tovább is írja a maradékról a gondolatokat. Nyilván végig volt maradéka a történelemnek, hiszen maradék volt Noé például és családja, és aztán sorolhatnánk, hogy kik voltak a maradékok. És ebből rögtön értjük, hogy mindig volt olyan vonal, amit tovább tudott vinni az Isten. Nemrég tanulmányoztuk Jelenések könyvében a 12., 13., 14. fejezetet, a leghangsúlyosabb fejezetek megítélésem szerint a Bibliában, és ott is azt látjuk, hogy micsoda hatalmas küzdelem folyik. Emlékeztek talán a 12. fejezetben, ami tulajdonképpen az egésznek az indulásától indul el, tehát már a mennybeli lázadásból. Aztán az, aki föllázította az angyalok egyharmadát, rögtön megtámadta az asszonyt, a szülőasszonyt, mégpedig azért, hogy megegye a gyermekét, ez nem sikerült neki. És aztán látjuk a beazonosítás, hogy Jézus halálakor ez a sátán, ez a fenevad, nem fenevad, ez a sárkány, ez levettetett az égből. És a 12. fejezet végén olvasunk a végidő maradékáról először. Tehát a 12. fejezetnek a 17. versét olvasom. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, pontosítom, az ő magvának maradékával, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele. Majd meg fogjuk vizsgálni ezeket a fogalmakat, de most először egy logikai bukfencet kellene észrevennünk. Megharagudott a sárkány, ez logikus. Egész eddig kudarc-kudarc hátán érte, nem sikerült legyőzni a Krisztust, nem sikerült tönkretenni az egyházat, mert egy madárszárny elvitte a pusztába 1260 napig, tudjuk mit jelent 1260 évig. Ő persze megrontotta az egyházat kívülről, belülről, de a maradékot nem tudta elpusztítani. És nem tudta megsemmisíteni. Mindig volt egy vérvonal, akik vitték tovább, akár a szombatot, akár bármilyen más igazságot képviselték, és nem lehetett őket elpusztítani. De hogyha most megharagudott ezekre, mert ráadásul a föld befogadta a folyóvizet magába, és így a folyóvíz nem tudta elpusztítani a földre menekülő maradékot, ezt is beazonosították nagyon régóta már a Szentírás tanulmányozói, hogy ez bizony az Európából menekülő protestánsokat jelenti, hogy ő utánuk küldött az európai egyházi hatalom, de azokat elnyelte a föld, tehát volt elég helyük máshol, és ott megint meg tudott alapozódni tovább a reformáció, és tovább tudott fejlődni. És ezután megharagudott a sárkány az asszony, és elment, hogy hadakozzék. Tehát ha én megharagszom valakire, akkor oda megyek és lekeverek neki egy pofont. De akkor nem elmegyek. Nem? Tehát miért elmegy? Vajon mit jelent ez? Azért, mert rájött, hogy egyedül ehhez ő már kevés. Hoz magával segítséget. Hoz magával még másik két erőt. Az egyik a tengerből feljövő fenevad. Kísértetiesen hasonlít a sárkányra. A másik pedig a földből feljövő fenevad. És így együtt indulnak a maradék ellen. A tengerből feljövő fenevadnál láttuk, hogy a legfőbb probléma ott van, hogy a népekre támaszkodik, a tengerből jön fel, és a főként az a legnagyobb probléma, hogy összeszövődik az államhatalommal. A mélység, van még egy a mélység, de az most ezt hagyjuk, a földből feljövő fenevad ellenben ugyanazt csinálja, mint amit a tengerből feljövő fenevad, mert őt akarja megismételni, és ez a föld, amelyik befogadta az asszony, és utána elnyelte a folyóvizet, amit a nép ellen zúdított. Figyeljük csak meg! Úgy látszik, hogy a 12. fejezet alapján a sárkány ezeknek a vezetője, ezeknek a főnöke. De a sárkánynak is van 7 feje és 10 szarva, és a tengerből feljövő fenevadról is azt olvassuk, hogy 7 feje és 10 szarva van. És aztán a földből feljövő fenevadról pedig azt olvassuk a 13. versben, hogy nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára. Tehát valami fantasztikus dolgokat képes megtenni, csodákat képes tenni. Lapozzunk innen. Az istenségnek ki a feje? Az atya. A fiú hasonlít-e az atyára? Engem az látta az atyát. És ma melyik isteni személye az, aki leginkább teszi a csodákat? A Szentlélek. Tudom, nem szabad ennyire naturálisan szétválasztani, csak hogy értsük egymást. De a Szentlélek a fiúnak és az atyának a lelke. Hoppá! Megcsinálta a szentségtelen háromság intézményét. Az atya a sárkány, a fiú a tengerből feljövő fenevad, a Szentlélek a földből feljövő fenevad. És ezek hárman támadják az Isten népének magvának a maradékát. Hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel. Hogy milyen hadakozás folytat, a 13. fejezet leírja. Hogy végén arra futtatja ki az egészet, hogy még meg is ölessenek, ha nem veszik fel a fenevad bélyegét vagy képét. De ezzel kapcsolatban, mielőtt ezt részletezni, sőt nem is akarom részletezni, most tanulmányoztuk, minnyáján ismeritek, a 10. verset szeretném olvasni. Ugye a 8-tól olvasom, hogy jobban értsük. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe, amely a bárányé, aki megöletette világ alapítása óta. Tehát itt arra futtatja ki az egészet a tengerből feljövő fenevad, hogy tulajdonképpen a sárkányt imádja mindenki. És azt látjuk, hogy ezt kívánják az emberek. A fenevadat akarják. Milyen érdekes, hogy a fenevad közben meghal. És még föl is támad. Mert halálos sebet kap az egyik feje. Krisztus meghal, és föltámad. Tehát a Szent Háromság, szentségtelen háromság hamisítványa készen áll arra, hogy a maradékot elpusztítsa. De a 10. verset nagyon fontosnak tartom. Majd meg fogjuk vizsgálni, hogy vajon mi a maradék küldetése, mi jellemzi a maradékot, hol találhatjuk ezt, és mit jelent az ő létezésük. Ellenben, ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Aztán majd erről a maradékról olvassuk, most megelőlegezem ezt a harmadik angyal üzenetének a végén, hogy itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Látjuk, hogy itt azonos kifejezések vannak a 12.7-ben, olvassuk ugye, hogy Isten parancsolatainak a megőrzői, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonságtétele. Itt pedig azt olvassuk, hogy itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és őrájuk is jellemző a békesség. Vajon hogy kell ezt értenünk? Mert hogyha sejtjük, vagy tudjuk, hogy ki is tartozhat a maradékhoz, mi a feladata, akkor egy dologra nagyon figyeljünk oda, még mielőtt bármit tennénk. A maradéknak nem lehet ugyanaz a harcmodora, mint amit csinál a sárkány, a tengerből feljövő fenevad, vagy a földből feljövő fenevad. Nem lehet ugyanaz. Mert ha valaki fogságba visz valaki, akkor fogságba fog kerülni. Lefordítsam a verset a nyelvre. Amikor találkozom asszonnyal, idős már, aki lánykorában nem azért nem ment férhez, mert nem úgy alakult az élete, hanem azt mondták a szülei, a nagyszülei, hogy Jézus olyan közel van már az eljövetel, hogy ő már férhez ne menjen. Nem egy és nem két ilyen ember van. És tudjátok, hogy hogy lehet a leginkább tönkretenni az advent üzenetet? Amikor például ilyen fekete, piros, zöld. Emlékeztek arra a szólólapra? Ausztriai testvérei terjesztették benn nagy küzdelem részletekkel, és a többi, és fenyegette. Hát 666 kiírva, precízen, pontosan. És odaadják katolikus embereknek. És utána szóba nem állnak velünk. Hadd olvassam el Ellen Goldwhite-nak ezzel a harcmodorral kapcsolatos megjegyzését. A Szemelvények első kötetében található az idézet. Azt mondja, a Szemelvények első kötet 189. oldalán olvashatjuk. Nem szabad az idő izgalmában élnünk. Senki nem lesz képes megjövendölni, hogy mikor jön el az idő. Mert nem mondhatjátok meg majd, hogy 1, 2 vagy 5 éven belül jön el, és arra sem lesztek képesek, hogy elhalasszátok eljövetelét azzal a kijelentéssel, hogy még 10 vagy 20 évig még nem jön el. És ehhez képest én közben találkozom újabb és újabb idői kijelentésekkel, legutoljára Ellen Goldwhite idézeteiből összeállított. Logika szerint 31-ben fog eljönni Jézus. 2031-ben. De ezt most nem én mondtam, csak hallottam egy ilyen tanulmányról. Tehát ezek rendkívül veszélyesek. Nem szabad az idő izgalmában élnünk. Hiszen mi történik akkor, hogyha az idő bekövetkezik és nem jön el? Óriási kiégettség, csalódás és szembefordulás az üzenetre. És mi történik akkor, ha túllőnek a célon és korábban eljön? Tehát értjük, hogy miről van szó. Jó, mi leszoktunk az időnek határozásokról. Talán. Remélem nem hatott sokakra ez a 31-es időpont. Ismétlem, nem én mondtam. Nehogy vagyok, kivágjátok a hangszövegbe, és akkor azt mondjátok, Olá Laci azt mondta, hogy... De amikor azt mondjuk, hogy valami történt Washingtonban, és ez már, valami történt a Vatikán, és értitek? Tehát állandóan feszültségben tartani az embereket. Egy ellenség képet fölvetíteni elébük. Tudjátok, hogy hogy lehet megőrizni a hatalmat? Főleg, ha nincs semmi a tarsolyban. Ha nincs igazán üzemanyag. Állandó feszültségben, készenlétben tartani az embereket, félelemben, hogy mint egy megmentő atyához úgy jöjjenek hozzánk. Véletlenül a középkorban nem ezt csinálták? Nem az örök kárhozattal fenyegettek mindenkit? És nem emiatt tudtak megégetni ártatlan emberek sokaságát, mert azt mondták, hogy a sátán van benne. Értsük meg, Jézus eljövetele nagyon közel van. Nem azt mondtam, hogy 1-2 év, és nem azt mondtam, hogy 30 év. Azt mondtam, hogy közel van. Bármikor eljöhet. Ezért legyünk készen ma. És ha mi a második eljövetel örömhírét szeretnénk elmondani az embereknek, ebbe egy ezred milliméter fenyegetés ne legyen, hanem csak bátorítás, erősítés, hogy találkozzanak azzal a valakivel, aki az igazi reménységet tudja adni. Mindig lesznek olyan hamis és fanatikus emberek által létrehozott mozgalmak az egyházban. A következő témám jövő szombaton lesz az egyház egysége, de már azért ezt megelőlegeztük, ezt a gondolatot Ellen White-tól. Ez a Szemelvények második kötet 84. oldalán olvasható. Tehát mindig lesznek olyan hamis, fanatikus emberek által létrehozott mozgalmak az egyházban, melyek azt állítják, hogy Isten vezeti őket. Olyanok, akik azelőtt futnak, mielőtt még elküldenék őket. És megadják a még be nem teljesült profécia eseményének napját és idejét. Az ellenség örül annak, hogy ezt teszik, mivel az egymás után következő kudarcok és a téves irányba való vezetés összezavarodást és hitetlenséget okoz. Tehát én először azért szerettem volna felsorolni, hogy ki nem tartozik a maradékhoz. Bármennyire úgy néz ki, hogy a maradékkal tart, ki nem tartozik. Emlékeztek a hegyi beszéd végén, hogy mit mondott Jézus? Ez egy olyan világos tanítás a Szentírásnak. A hegyi beszéd végén, amikor Jézus beszél arról, hogy már többször beszélt arról, hogy hamis, és a többi, és most itt megint mondja, hogy gyülekezetekben vernek meg titeket, és a többi. Itt a hegyi beszéd végén azt mondja, hogy nem teremhet a jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért gyümölcseitől ismeritek meg őket. És a 21. verstől olvasom. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk ki, és nem a te nevedben űztünk ki ördögöket, és nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Érdekes megjegyzés. És hol olvassuk ennek az egészen hasonló kijelentését? Jézusnak melyik példázatában? A 10 szűz példázatában. Mind a 10 szűzek, mind a 10 ott vannak a célvonalban. Már csak a vőlegény megérkezését várják. Mindegyiknek olajlámpás van a kezében, tehát olvassák a Szentírást. Olajlámpás nem LED-világítással, nem elemmel működik, olajjal működik. Mindegyik a Szentlélek segítségével olvasta az írást. És 5 közülük mégis balga. Mert nem volt tartalék olajuk. Nem akarok ennek a példázatnak a kifejtésébe belebonyolódni, de megdöbbentő, hogy a maradék egy részéről, ráadásul itt fele-fele arányról beszél az ige, azt mondja, hogy lesznek olyanok, akik azt hiszik, hogy a maradék küldetését végzik, és a legnagyobb segítségei sátánnak, hogy azok, akik még megtérhetnének, végleg bezárják a fülüket az advent üzenet előtt. No, ezt kezdtem el mondani, hogy ki az, aki bár úgy néz, hogy oda tartozik, mégsem tartozik a maradékhoz. Mert nézzük meg, hogy mi a maradék küldetése. Hiszen ha a 13. fejezet részletezi és árnyalja, hogy a földre való levettetése után az ördög, aki tudja, hogy most már kevés ideje van, mit csinál? Mennyire szedi össze magát? És mit csinált a 13. fejezet alapján? Most próbáljuk ezt meg lefordítani, hogy mi történt itt a történelemben. Indult a kereszténység. Sajnos már János apostol korában, persze nekünk nem sajnos, mert legalább itt megérthettük a törvényszerűséget, már olvasunk az antikrisztusokról. Ráadásul nem egyről, hanem sokról. És éppen az első levél, a János első levele bizonyítja, hogy mi a legnagyobb probléma. És aztán Pál levele is. És mindegyik, miről beszél? Mi a legnagyobb probléma? A hit általi megigazulás. Vagy a cselekedetek általi üdvösség. Ez a legnagyobb probléma. A Prédikátor könyve 8. fejezetében a 8. verset szeretném itt felidézni. Prédikátor könyve 8. fejezetének 8. versét, ahol egy furcsa és érdekes törvényszerűséget fogalmaz meg az ige. A 8. és a 9. verset olvasom. Egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy feltartsa a szelet. És semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett, és az ütközetben senkit el nem bocsátanak, és a gonoszság sem szabadítja meg azt, aki azzal él. Lerövidítem. Tényszerű dolog, hogy az ember önmagában semmi jóra nem képes. Nem tudja irányítani az életét, nem tudja, mikor fog meghalni, nem tud semmit. Valakire, valamire szüksége van, hogy legyen értelme az életének. A folytatás így hangzik. Mindezt láttam, és megfigyeltem minden dolgot, amely történik a nap alatt, olyan időben, amelyben uralkodik az ember az emberen a maga kárára. Megint megpróbálom lefordítani a magam meglátását. Mit értünk ez alatt? Hogy uralkodik az ember a maga kárára. Vannak emberek, néhányan, akiknek jóval több agytekervénye van, mint nekünk. Rengeteg tudásuk van. De ha őszinte hívő emberek, rá kell döbbenniek, hogy egyedül nem megy. Valakire szükségük van. És aztán elkezdenek kínlódni, hogy Istenre támaszkodnak, vagy nem, de aztán arra is rájönnek. Ha ők megmondják a többieknek, hogy miért járnak rossz úton, kiigazítják őket. Erős kritikai érzékükkel alaposan tángálják őket, és segítik őket, akkor ők ettől különbek lesznek. Aztán van a másik csoport, ez a többség, ide tartozunk mi, akiknek hiányzik néhány agytekervénye ahhoz, hogy rengeteg tudásuk legyen. Olyan jó lenne, valaki megmondaná a frankót. Nem? Pontosan, ezt kell tenni, ennyit olvasd a Bibliát, ennyit imádkozzál, tiéd az üdvösség. Ezt csinálták a zsidók. Isten újból és újból meg akarta velük értetni a hit általi megigazulást, közülük néhányan hittek, de többség, ilyen imák, olyan szertartás, gondoljunk bele, akik megfeszítették Jézust. Mennyire igyekeztek, mikor látták, hogy Jézus végre meghalt, hogy visszaérjenek az esti Isten tiszteletre, mert szombat kezdődik. Nehogy lekis, szombat ünneplők voltak. De nézzük csak tovább az igét. Miről van itt szó? Mit csinált a sárkány? Azon kívül, hogy behívta a pogányokat. Hozta magával a pogány szertartásokat. Minden pogány szertartásnak a lényege az önmegváltás, az önmegvalósítás. Vagy ha az nem megy, akkor embereket követünk. Egy-egy embert. És aztán a keresztények között 300... hogyan? 333-ban, igen. Justinianus adta ki a rendeletet. Nem, 533-ban. Justinianus császár, most kevertem a nagy Konstantint, bocsánat. 533-ban Justinianus kiadja a rendeletet, ami már kezdett kiformálódni már az első század végén, második század elején, de most már aztán teljesen, Konstantinál teljesen kiformálódott, aztán utána jött Justinianus a rendelettel, hogy a fej Róma püspöke. És utána Róma püspöke, ő lett az első szám. És az embereknek erre volt szüksége. És akik tovább képviselték az igazságot, ragaszkodtak az Isten beszédéhez, akkor először félretették, utána kivégezték, és ment az üldözés végig. Kolumna 500-as években elment Iowa szigetére, a brit szigetek mellett, és ott a szerzetes társaival kézzel írták az új szövetséget, és vitték be a birodalom belsejébe. És így terjesztették. Aztán a Waldensek itt voltak Magyarországon, és Göncz Árpád róluk írt egy nagyszerű kisregényt. És micsoda áldozatot vállaltak az emberek, hogy az Isten ígéje fönt maradjon. És ott vannak az erdélyi szombatosok. Sok titazoktosság veszi körül az ő életüket, szolgálatukat, Bözödúj falu, amit elárasztottak, az szombat ünneplő falu volt. És látjuk, hogy mindenütt megőrizték a szombatot, megőrizték az Isten beszédét, mindenütt ment a vérvonal. De micsoda üldözésnek voltak kitéve. Most egy hatalmas Mária szobor van azon a sziklán, ahol valamikor a valdenseket ledobálták. És megölték. Állandóan az üldözés, üldözés, üldözés hátán. Luther Márton ott kínlódik a cellájában. Nem érti az egészet. Az első miséje se sikerült, ahogy a filmen láthattuk. Birkózik a sátánnal. Oda megy hozzá a lelki gondozója, és mutatja neki a keresztet, hogy neked Krisztusra van szükséged. Aztán, amikor eljut Rómába, tömörítem Luther életét, és ott megy föl a Pilátus lépcsőjén. Tudjátok, hogy alakult ki a Pilátus lépcsője Rómába? Mikor járt Pilátus Rómába? Lehet, hogy soha. Tehát ott volt Jeruzsálemben az a lépcső, aminek a tetején kiállította Jézus, és azt mondta, hogy etre homo, imhol az ember, és angyalok egy éjjel átvitték Rómába ezt a lépcsőt. Így került Rómába. Hát aki hiszi, higgy el. Megint nem én mondtam. És amikor mondja a Páternosztert minden egyes lépcsőfokon térden állva, és ez csak a fülébe cseng, hogy az igaz ember pedig hitből él. Itt van a nagy küzdelem. Tekintély, hatalom, tömegek, állammal való befolyás létrehozta közben a protestantizmus, a reformációt. Igen, ám csak az megrekedt. Addig fajul, a bibliai szöveg leírása szerint, 17. fejezet, hogy már ezek a protestáns egyházak is az államhatalom segítségével hozatják meg a saját vallási törvényeiknek a támogatását. Tehát ugyanoda jutnak. Ezzel szemben van a maradék. És akkor végre térjünk rá. Ha a 13. fejezet, aztán később a 17. fejezet, 18. fejezet beszél arról, hogy milyen szörnyű pusztítást csinál a sárkány, nézzük meg, hogy mi történik a maradékkal. A 14. fejezet. Az első 5 vers, világos bizonyság. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjük. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi szék előtt felfedhetetlen. Ez a maradék. Ezt hogy érik el? Egyedül? Hitáltalan megazolás lényege, hogy Istennel együtt. Egy olyan jó képet olvastam nemrég a Maurice Wendell könyvében, akik olvassátok, talán fölismeritek, amikor arról beszél, hogy magyarázva ezt a dolgot, hogy mit jelent megtérni, mit jelent Krisztushoz tartozni, és mit jelent nem, hogy elmondja, hogy például ő egy fiatal ember, ezt képzeljük el, és neki van egy gyönyörű szép kedileke, de azért vásárolta meg ezt a kedileket, hogy csinos lányokat összeszedjen, hogy megtalálja az igazit. És talál is egy nagyon szép, nagyon csinos és okos lányt, és mennek a kedilekkel, és amikor már egy idő után a lány nem a kedilek miatt szereti őt, hanem őt magát szereti, akkor elveszi feleségül. És ha elvette feleségül, övé a kedilek. De ha elválnak, a kedilek marad a fiúé. És ugyanígy van. Mi megkapjuk a kegyelmet Istentől. De ha utána se tőled, se hozzád, nem foglalkozunk vele, nem rátámaszkodunk, hanem támaszkodunk az emberi dolgokra, támaszkodunk a kiszámítható dolgokra, akkor nincs kegyelem. Akkor nem a milyen. A győztes élet az csak Krisztusban elképzelhető. Azt mondja a Római Levél 8. fejezetében, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát hiába tanuljuk mi meg a kereszténység játékszabályait. Hiába próbálunk aszerint élni. Ha Krisztusban vagyunk, akkor Krisztus győz bennünk. Akkor sem mi győzünk. Akkor Krisztus győz bennünk. De ha nem vagyunk Krisztusban, Mit is ír a laodiceai levél? Hol van Krisztus? Érdemes megfontolnunk ezt. De aztán a 14. fejezet 6. versétől végre meglátjuk, hogy a maradéknak mi a feladata. Nem fogom részletesen kifejteni. Csak utalgatok rá, hiszen most tanultuk. Látnék más angyalt az ég közepén repülni, kinél volt az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot. Mi is ez az örökké való evangélium? Ne valami nagyon bonyolult dologra gondoljunk. A hit általi megigazulás. Az, hogy embereknél ez lehetetlen, Istennel együtt pedig lehetséges. Ez az örökké való evangélium. Ez volt Ádám esetében, ez volt mindig, és állandóan ezt támadta Sátán. Azt akarta, hogy vagy ő rá, vagy egy ő általa vezérelt, irányított emberre tekintsenek az emberek, és akkor mindenképpen az övéi. Sátán nem akarja az egész világot rabulgyilkossá tenni. Neki bőven elég, hogyha precíz keresztények, akik hűségesek a maguk formaságához. Köszönöm a kisegítést. Ez a küzdelem lényege. Örökké van evangélium. És figyeljük meg, ott valakinek az imádására szólítják fel a lakosságot, és azt mondják, aki nem imádja, az majd bélyeget kap. Bocsánat, aki imádja, az megkapja a bélyeget, és akkor mindenképpen rossz lesz mindenkinek. Aki fölveszi a fenevad bélyegét, azt most ebben az életben különösebb retorzió nem biztos, hogy éri. Aki nem veszi föl, azt üldözni fogják. Aztán csere. Csak az nem mindegy, hogy mi a végeredmény. Ez nem mindegy, hogy mi a végeredmény. Mi az első angyal üzenete? Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Nem részletezem, ismeritek. Az igazi Isten félelemre tanítani az embereket. Nem félni az Istentől, mert az emberek sokszor, ha egyáltalán szóba állnak, félnek tőle. Hanem az igazi Isten félelemre. Neki adjatok dicsőséget. Mit jelent az Istennek dicsőséget adni? Olvasom a Korintusi első levél 6. fejezetében. Figyeljétek meg, és mennyire aktuális jelenlegi helyzetünkhöz. Reményeink szerint, ha júniusban meg tudjuk oldani ezt az autókérdést utánfutóval, akkor ez bízom benne, hogy sokunknak nagy élménye lesz. Azt olvasom a 6. fejezetben. Nem tudjátok-e 15. verstől, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjévá tegyen, távol legyen. Ahogy nem tudjátok-e, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele, mert ketten lesznek úgymond egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Most értsétek ezt lelkileg. Tudom, Pál a paráznaságra írta, de a lelki paráznaság. Tehát amikor keverem a gondolatokat, mert az a praktikus tanács, hogy ezt csináld többet, azt csináld, így böjtölj, úgy csináld, és akkor majd... Nem. Avagy nem tudjátok-e 19. vers, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok. Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istené. Egyik legfontosabb feladata a maradéknak, hogy így dicsőítse az Istent, hogy a magunk testére vigyázunk, mert a Szentlélek temploma, és ebben segítünk az embereknek, hogy ők is megtanuljanak a saját testükre vigyázni. Vigyázat! Őszfarkas Ernő könyvéből megismeritek. A hetednapi adventista egyház egészségügyi üzenete, az nem a csodás gyógymódok gyűjteménye, hanem a tisztességes, becsületes, egészséges életmód. És ezt nagyon fontos figyelembe vennünk. Nem az orvosok helyett vagyunk mi, hanem az orvosok mellett segítve az emberek egyéni életét, hogy egészségesen tudják megőrizni magukat. Dicsőítsük a mennyei Istent. Szeretném, hogyha a prédikáció után lenne lehetőség rá, mondjuk egy 10 perc múlva, hogy itt a teremben ezért az akcióért, amit tervezünk megvalósítani Szombathelyen, imádkoznánk néhányan. Erre kérlek benneteket, arra gondoltam, hogy most mondom el, hogy erre jobban figyeljünk oda. Amikor azt mondja, hogy adjatok neki dicsőséget, mert eljött az ítéletének órája. Igen, az ítéletnek a meghozatala történik, de nem a végrehajtása. A végrehajtás az majd a második eljövetelkor. De már tudjuk, hogy folyik az ítélet. Ítéletre váró férfiak és nők vannak körülöttünk az utcán. Mi az, amit nekünk legfontosabb képviselnünk? Az, hogy Isten a szeretet. És az, hogy Istennel együtt menni fog az engedelmesség. Nem érünk el semmit, ha a követelményrendszert nyomjuk az orruk alá. Ha Krisztust állítjuk elébé. De hogy tudjuk Krisztust hitelesen elébe állítani? Ha mi magunk Krisztussal együtt élünk. És ott van a negyedik parancsolatból. Alig van szó szerinti idézet a Jelenések könyvében. Rengeteg ószövetségi hivatkozás van, de nem idézet. Itt kiemelt szavakat találunk a negyedik parancsolatból. A Teremtő Isten imádat. És ott van a Babilon bukása a 9. versben. Bocsánat, 8. versben. Leomlott Babilon. Babilon mindig az Isten ellenes mozgalmat jelentette. Ezt a mozgalmat, amik az embereket meg akarja tanítani az üdvösség útjára, Krisztuson kívül. Meg akarja tanítani arra, hogy ha már annyira olvassa a Bibliát, és annyira a maradékhoz akar tartozni, akkor egy jól bebugyolált, jól becsomagolt, mégiscsak önmegváltást gyakoroljon. Mert ha Krisztus a példaképünk, de csak példaképünk, akkor nincs más dolgunk, mint leutánozni. A végén már olyan profi keresztények leszünk, hogy már Krisztusra nem is lesz szükségünk, hogy úgy éljünk, mint ő. Ezzel szemben a hitáltal megzulás, mint hogy a maradék is a többséghez képest nagyon kevesen vannak. Éppen ezért érzik kicsiségüket. Ha nagy dolog történik az életükben, akkor hálát adnak az Istennek. Ha kudarc történik velük, akkor hálát adnak az Istennek, hogy méltónak tartotta őket ennek az elhordozására. És hátra tanul belőle ő is, meg más is. Ha betegség, akár halál éri őket, akkor tudják, hogy az Isten kezébe vannak. És ha bármi bántalmazás éri őket, sérelem, akkor tudnak megbocsátani már előre. És tudnak békességesen élni. Mert őnáluk van a Jézus hite. Ez van szemben Babilonnal, amelyik magabiztos, sokan vannak, de Isten nélkül akarják bemutatni az üdvösség útját. És aztán, aki felveszi a fenevad bélyegét, harmadik angyal üzenete, ez és ez a büntetés éri. De vigyázzat! Csak a legvégén. Jelenések 18. fejezetében mit olvasunk? Fuss ki belőle, én népem! Elhangzott már ez a felszólítás? Nem. Istennek népe van minden egyházban. Népe van. A római katolikus egyházban Istennek ott vannak a gyermekei. Lehet, hogy olyanok még, mint Pál István megkövezése előtt. Nem sok garast áldoztunk volna Pálra, hogy mi lesz belőle. Nem néztük ki, hogy ő lesz a keresztények legnagyobb apostola. Honnan tudjuk, hogy ki? És mi elkezdjük már most osztályozni, hogy aki ebbe az egyházba tartozik, aki ennek a püspöke, aki ennek... Honnan vesztük a bátorságot? A maradéknak ez nem feladata. A maradék feladata, hogy mindenkinek hitelesen képviselje Krisztus és az ő szeretetét. Hiszen a harmadik angyal üzenetének a lényege megint csak a hit általi megigazulás. Hiszen azt mondja itt a 14. fejezet 12. versében, itt van a szenteknek békességes fűrése. Küzdelem van, és lesz még egy kicsit nagyobb. Lehet, hogy jóval nagyobb. Lesznek keserűségek, sírások. De aki a maradékhoz tartozik, annak a szívében békesség van. És ők a békekövetei. És a romlás építői. az emberek tele vannak frusztráltsággal, feszültséggel, irigységgel, versengéssel. Szükségük van olyan emberekre, akik komolyak, de feszültek. Akik tudnak a semmiből is vihart kavarni. Akik olyan keményen meg tudják mondani, ki az, aki rossz úton jár. Véletlenül nem szelíd, akár szűkszavú, csendes, mosolygós emberekre van szükség. Az olyan áldás tud lenni, mikor valakiből árad a nyugalom. Nem? És lehet, hogy nem kell prédikálnia. Lehet, hogy nem kell elmondani a hármas angyal üzenetet. És vajon mit jelent a végén a Jézus hite? Jézus Isten fia volt. Istenségét megőrizte addig is, amíg ember volt. De egy csomó dolgot nem vett igénybe, ami Istenségével együtt járt volna. Hiszen én Istenként is úgy élt közöttünk, mintha csak ember lenne. Jézus az előéletét nézve, vagy akár a 30 éves koráig való életét nézve, önmagában az atyától függetlenül is tudott volna egy egészen normális életet élni. De Jézus nem ezt tette, hanem minden áldott nap a zsidókhoz írt levél 5. fejezete tanúsága szerint esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltással fordult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Jézus saját magát megszabadíthatta volna a halálból, de akkor ő marad Isten fia, és nem marad nekünk példaképünk. És nem marad megváltók. Jézus úgy viselkedett végig, mintha neki is megváltása lenne szüksége, pedig ő bűn nélkül élt. Őt nem kellett bűnből megszabadítani. És hogyha elolvassátok Ellen Goldwhite Golgota fejezetét a Jézus életében, ott találjátok az utolsó előtti, 4.-5. bekezdés talán vége felé, amikor azt írja a kereszten szenvedő Jézusról, hogy ő visszaemlékezett arra, hogy mennyire szerette őt mindig az Atya, hogy mennyire támogatta őt, és mennyi jó tapasztalata volt vele. És ezek a régi emlékek, és az a tudat, hogy az Atya szereti őt, így is, hogy magára vette a mi bűneinket, sőt, még inkább. És azt írja Ellen White, hogy Jézus hit által győzött. Nagyon nagy dolog, mikor valaki hisz Jézus Krisztusban. De ennél sokkal nagyobb, amikor valakinek az a hite van meg, ami Jézus Krisztusban volt. Csak hogy ez a hit egy nagyon-nagyon kényes növény. Ez, ha nem kap elég vizet, elhervad. Ha túl sok vizet kap, elrohad. Bocsánat az erős szavakért. És azt hiszem, értitek, miről van szó. Ezt ápolni kell, gondolni. Ingyen kaptuk. Ez a miénk. De ezt folyamatosan gondozni kell. És akkor mi van ezzel a középső fogalommal? Akik megtartják az Isten parancsolatait? Hát ha Jézus hitéről beszéltünk. Hát ha beszéltünk a békességről. Hát vajon nem az a sorrend? Krisztussal kerüljek kapcsolatba. Élő, valóságos kapcsolatba. És Krisztus az én döntésemnek megfelelően majd betölti a törvényt velem és bennem. Ne én tartsam meg a parancsolatot, hogy Krisztus végre egyesüljön velem. Krisztus egy nagyon előnytelen üzletet ajánl fel az ő oldaláról. Semmit nem vár tőlünk. Csak a bűneinket. Csak a belátást, hogyha nincsenek már bűneim, mert elvette tőlem, én akkor is bűnös vagyok. Mert ebben a bukott, bűnös, romlott természetben képtelen vagyok megállni. Ezért szükségem van rá. Nem csak mint példaképre, hanem legalább annyira, mint személyes megváltóra. Én szívemből kívánom, hogy ez a maradék, amelyik ismét hangsúlyozom, minden ágazatnak, nyelvnek és népnek hirdeti az igét. Nem azért, hogy adventisták legyenek. Elsősorban nem azért. Elsősorban nem azért, hogy megkeresztelkedjenek, hanem azért, hogy megismerjék Krisztust, aki bennünket szabaddá tett. És aki az üdvösséget hozza el számunkra, mert hamar eljön az ég felhőjében. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 267-es éneket keressük meg, és az első és második versszakát énekeljük.